Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. A legszegényebbeknek is joguk van boldognak lenni, ha pedig nőkről beszélünk, ehhez az egyik legegyértelműbb út, ha szépnek, ápoltnak érezhetik magukat. Ha sikerül visszanyerni az önbizalmukat, minden könnyebben fog menni, a munkakeresés is. Idézi Lucia Irasit, a világ első szociális szépségszalonjának tulajdonosát, Zalavári Noémi cikke, amely egy közismert internetes híroldalon jelent meg. Az írásból megtudjuk, hogy a társadalmi célú szépségszalon ötlete Franciaországból ered. Ott 2006-ban nyílt meg az első ilyen szalon, ahol a társadalom perifériájára szorult nőknek segítenek, nőiességük és ezáltal magabiztosságuk visszanyerésében, főként állásinterjúk előtt. Néhány éve Budapesten is térítésmentesen igénybe vehető ez a sajátos szolgáltatás, amely révén felkészítik a nem foglalkoztatott nőket az önálló munkakeresésre, a munkaerőpiacra történő mielőbbi reintegrációra, valamint a sikeres elhelyezkedésre. A budapesti lehetőséget igénybe vevő nők több mint fele talált magának munkát úgy, hogy azt hosszabb távon meg is tudta tartani. Ezt onnan lehet tudni, hogy a munkába állás után még 3 hónapig tart az utókövetés, és segítenek, ha szükség van rá. Noha nem szociális szépségszalonban dolgozik a csíkszeredai Gál Edit fodrásznő, egy idő után nyilvánvalóvá vált számára, hogy vendégei nem csak azért jönnek időről időre, hogy új frizurájuk legyen. A 16 éve fodrászkodó Edit elmondása szerint elsősorban magára az emberre figyel, s majd csak azután a hajra. Még mielőtt részletesebben utána járnánk annak, hogy miért van az, hogy hozzá sem csak szépülni járnak a nők, ismerkedjünk meg mai adásunk másik vendégével, a Székelyudvarhelyen élő agrármérnökkel és kertésszel, Cseke Árkosi Katalinnal, aki szerint mindenre van megoldás a természetben, még a hajápolásra is. Mai adásunk mindkét vendége ellát majd hajápolási tanácsokkal. Most hallgassuk meg Cseke Árkosi Katalin rövid bemutatkozóját.
Egy csodálatos 4 gyermekes családban nevelkedtem, az Aranyos Széki Alsó-Felső Szent Mihály nevű községbe. Itt tanultam meg a kertészkedés alapfogalmait, a kertészeti szakot a Tordai szakközépiskolába végeztem, aztán az egyetemet Kolozsváron 1990-ben az agrártudományok szakán kihelyezésemmel követtem férjem Székelyudvarhelyre. A kihelyezésemet a helyi állami gazdaságba kaptam. 95-től a Székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnál dolgozom, főállásban, mellékállásban tanítok kertészkedést, kertészkedés konvencionális úton, biokertészkedést, biodinamikus kertészkedést, gyógynövénytermesztést, élelmiszeripari szakot, pincéreknek, szakácsnak, elárusítóknak, és az elején, tehát én nem biodinamikusként kezdtem. Én vegyszerforgalmazó voltam, tehát nekem itt kezdődött az életem. Én erősen, de erősen szerettem azt, hogyha egészségesek a növények, de minden bedobással szerettem használni a vegyszert, és ajánlani is. Ez volt. Az egyetemen is az erős kémizálást szerettem, tehát a kártevők, korokozók elleni védekezést én azt mondtam, hogy ettől vagyok én valaki, tehát ettől vagyok én agrár. Mérnök, egy egyszerű gazdálkodóhoz képest, hogy felismerem a kárt, azt, hogy mi okozta azt a bizonyos betegséget, vagy azt a bogarat felismerem, és az ellen gyönyörűen tudok védekezni. Kigyilkolok mindent. És mit adott az Isten? Úgy szép szerre rendre jöttek az életembe, hogy meghívások biokonferenciákra, de nem is tudom, olyan furcsán úgy tolt az élet engem pont az ellenkező irányba, és egy adott pillanatban az első biokonferencián azt kérdeztem így magamtól, hogy én mit keresek ezek között az emberek között. Hát én vegyszert forgalmazok, miért is jöttem én ide? Teljesen nem ezt vallom. Tehát én miért tanultam annyit? Ahhoz, hogy rájöjjek, hogy a tanulás az azért kellett, hogy összetudjam hasonlítani a kétféle fajta védekezési módot. Valójában én a biosokat végetes végig, úgy a vegyszerről való átállásomkor úgy néztem, hogy mind lökött az egész. Ahhoz, hogy én még most már ráteszek egy lapáttal, akik nem hisznek a természet erejében, nem is hozakodok elém, erősen sok munka van, a bióba, biodinamikusan gondolkozó. Ellenbe másabbak, boldogabbak a növények.
Nem telik el úgy nap, hogy ne töltsön időt a növények társaságában. Honnan ered a gyógynövények iránti szenvedélye?
Hát gyerekkorom óta kertészkedek. Apai nagyszüleim növénytermesztéssel foglalkoztak. Édesanyám növénytermesztési technikus, és gyakorlatilag tényleg pici koromtól, én már 5 éves koromtól kapát fogtam a kezembe, és kapáltam, és szerettem, tényleg szerettem a növények társaságát. És megfigyeltem gyermekkorom óta, hogy a növényeknek nagy a szellemi függetlenségük, és tudom, hogy társítással komolyan kommunikálnak, mi egyáltalán a gyógynövény. Fűnek, fának megmondhatatlan sokféle haszna van, ellenben a gyógynövények pluszba adnak még egy párat. Szépítő és gyógyító hatásuk van, mind a mellett, hogy testet táplálnak, szemet és lelket gyönyörködtetnek. A gyógynövényeket őseink saját bőrükön kitapasztalták, hogy melyek azok, ma is léteznek, bárki felhasználhatja, csak kéne, hogy ismerje ezeket a növényeket. Ezeket tanítom én, hogy melyek azok a növények, amelyek akármilyen körülmények között kiszednek minket a csávából.
A tanítás kapcsán azt vallja, hogy a gyakorlati tudásra éhesebbek az emberek.
Hát így van. Keveset mozog a mai ember a természetbe, és ha valaki ébredni akar, akkor egyértelmű a gyakorlati részét akarja megfogni a dolgoknak. Tehát tapasztalni szeret. Én is mindent mielőtt elmondanák, akármilyen receptről legyen szó, egyszer kipróbálom. Nem csak magamon, hanem van egy pár alany, aki tényleg ezt betartja, kipróbáljuk, és akkor utána tanítom.
Cseke Árkosi Katalin kertészt hallják.
A növények érzékenyek, és sokkal több dolgot érzékelnek, mint amit mi gondolnánk.
Erről mi a tapasztalata, hogy jött erre rá?
Termesztés kapcsán a társításoknál és a szaporításoknál rá lehet jönni. Érdekesen kommunikálnak a növények egymással, gyakorlatilag most már tanítják is. Vannak, akik szenvednek a másik társaságában, vannak, akik teljesen kivirulnak azelőtt, gyengén fejlődtek. Ha oda kerülnek egyfajta növény társaságába, egyből jól érzik magukat. Pont mind az ember. Ha mentát citromfűvel társítom, azt mondják, hogy mindig a gyengébb megy el a tetszín helyéről, ha verekedésre kerül a sor. Ebben az esetben mindig a citromfű szenved, ő inkább meghal, mint ott üljön a menta társaságába. Abszolút úgy kommunikálnak, mint az ember. Csak meg kell figyelni. És ez a természetes intuíció, amit az ember tudott, sajnos elfelejtett, és ezeket szeretem én feleleveníteni. Kutatok, tanulok, kipróbálom, és ami tökéletesen működik, azt adom át, akiknek inkább az élelmiszer áruismeretet tanítom. Olyan növényeket tanítottam most már meg, és ismertettem meg, hogyha kikerülnek a nagy semmibe, hogy ők mondják közben, meg tudnak már élni. Tehát tudják, melyik gyökér. Tehát egy csapatom nagyon rámesett, és nagyon követelték, hogy menjünk ki. És nem gyógynövények, gyomnövényekből hogy lehet salátát készíteni. Tehát annyi növény van, amit nem akarunk használni, vagy nem akarunk tudomást venni, mert én szerintem azt össze kell szedegetni. Például itt van ez a tyúkúr. Ez a tyúkúr, csillagúr, ez egy hatalmas tudású gyógynövény. De gyom növény.
Mielőtt kitérnénk arra, hogy hogyan hatnak a gyógynövények a hajra.
Én úgy gondolom, hogy a haj árulkodik sok mindenről. Árulkodik az életkorról, árulkodik a táplálkozásról, árulkodik a genetikáról, árulkodik arról, hogy egyáltalán mozog-e az illető személy friss levegőn. Egy gyengén táplált embernek a haján egyértelmű a ragyogás, a csillogás elmúlik. Egy túlzottan jól táplált embernél úgy szintén látszik. Aki egészségesen él, annak milyen a haja. Ragyog, csillog, rugalmas és dús. A testi-lelki betegségek olyannyira befolyásolják a hajunkat, hogy először is a rugalmasságát veszti el a haj, utána pedig a ragyogását, a csillogását. Ezt egy kicsi odafigyeléssel pótolni tudjuk. Sok növény van, amelyik hozzájárul. Ellenben arra kell vigyázni, hogy a lelki, illetve a testi betegségeket kerüljük.
Melyek azok a gyógynövények, amelyek ápolják a hajat?
19-et vettem leltárba, amit ki is próbáltam. Ennél több van. sokkal több van. Ellenben 19, amelyikre alapozok én. ABC sorrendjébe próbálom felsorolni bazsalikom, bojtorján, búzavirág, borsmenta, csalán, cickafark, citromfű, dió, fekete nadály, fűz, fehér fűz, hagyma, kamilla, leventula, oroszlánszáj, petrezselyem, rózsa, rozmaring, zsája és zsúrló.
Melyik lenne a haj gyógynövényre? Van olyan gyógynövény, amire azt mondják, hogy elsősorban a hajé?
Én azt mondom, hogy ha színezésről beszélek, akkor a kamilla, dió és a hagyma. Ez a három alapszint erősíti meg, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy mesterséges színezőt, vagy hajfestéket, hanem árnyalatokat tud adni. A kamilla az gyönyörűen szőkít, a dió az gyönyörűen sötétít, csillogóvá teszi a hajat, és a vörös árnyalatokat a vörös hagymának a héja adja. Nagyon könnyű receptekkel lehet előkészíteni is ezt a színezőt. Gyakorlatilag a természet nem szereti az erős-erős nagy-nagy beavatkozást. Pont így van ezeknél is. Árnyalatokat ad. Nyáron szeretem ezeket a színezőket, ha használják friss növénnyel. Ellenben téli recept is van, a szárított virággal. És elmondanám akkor a téli receptet. 6 deciliter forrásba levő vízhez 2 evőkanál kamilla virágot adunk, vagy 2 evőkanál római szárított kamillát adunk. Lassú tűzön főzzük, 15 percig szűrjük, 15 perc után és hagyjuk kihűlni. Ha nagyon világosítani szeretnénk kamillával, akkor 2,5 deci vízhez egy egész csésze szárított kamilla virágot adunk, ugyancsak 15 percig főzzük, és szűrjük, meg hűlni hagyjuk. Hűtéskor hozzáadunk egy citromlevét, vagy hogyha nem citromot akarunk használni, hanem almaecetet, én például almaecetet használok, egy kis csésze almaecetet. Mosás után ebbe az anyagba áztatjuk 3-4 percet. Ez nagyon jó a fejbőrnek, mert fertőtlenítő hatása is van a kamillának, és nem csak szőkít, hanem egyben fertőtlenít is. Lehetőleg természetesen hagyjuk száradni nyáron gyönyörűbb, tehát sokkal világosabb árnyalatot kapunk, hogyha a napon szárítjuk a hajat, öblítjük a hajat ezzel a kamilla lével. A diónál az úgy működik, hogy nem csak levelet teszünk, hanem a zöld dió burkát. Ezt lehet nyersen, és lehet szárítva. Én például a kamillát minden alkalommal használom. Minden mosás után, ha nem hirtelen kell, ha van egy kicsi idő.
Vannak olyan gyógynövények, vagy gyógynövénykészítmények, amelyeket fiatalabb vagy idősebb hajra ajánl?
Én azt mondom, hogy az őszülő hajér 3 gyógynövény felelős, abból a 19-ből, amit felsoroltam, zsája, búzavirág és rozmaring. Ez a 3.
Cseke Árkosi Katalin kertész.
Az első 2, miha eltüntetné az őszülő hajat, mihogyha adna egy más színt, miha besötétítené, egy neművé teszi az eredeti színnel a hajat, a zsája és a búzavirág, ez adja azt a színt. A rozmaringnak megvan az a tulajdonsága, hogy serkenti a vérkeringést a fejbőrön, és azzal, hogy serkenti, egyértelmű beindulnak a hajhagymák működései, és akkor sűríti. Időskorra gyakorlatilag, miha hajhullásról panaszkodna az emberiség, ezért mondom, hogy a harmadik a rozmaring, ő nem járul hozzá színadásnál. Én tinktúra formájában használom, van egy gyógynövénykeverék, amit szoktam ajánlani azoknál a személyeknél, akik hajhullásra panaszkodnak, vagy korpásodásra. Rozmaring, keverék, kamilla, bazsalikom és bojtorján gyökér. Bedörzsölés. A tinktúránkat általában bedörzsölés. Hajmosás előtt egy fél órával, vagy hajmosások között. A korpásodásra a növények a csalám, fekete nadály, bósmenta, citromfű és fűz. Fehér fűz. Tudjuk, hogy a fehér fűzből vonatolták ki először az aszpirint. Az aszpirinnek egy gyulladás csökkentő hatása van. Gyakorlatilag ez a korpásodás egyfajta gyulladást idéz be a fejbőrön. Én amit szeretek használni, az a bósmenta víz. Az úgy szintén korpásodásra, és hogyha viszket a fejbőr, akkor szokták használni. Ennek a receptjét elmondanám. Almaecet egy csészével, két csésze víz, és egy jó marék szárított bósmenta. Ezt 10 percig főzik, majd leszűrjük, és ezzel dörzsöljük be hajmosás után a fejbőrt jól belemasszírozni. Hogyha pedig nincs időnk főzicskélni, akkor a hajbalzsamba egy jó marék összevágott mentát teszünk, azt lehetőleg frisset, tehát lehetőleg nyáron tegyük belé ezt a mentát. Van egy enyhe hűsítő hatása, ami még hozzájárul, hogy nyáron a nagy melegbe, és az magas illóolaj tartalma véget olyan nagyon-nagyon kellemesi teszi a hajat meg a fejbőrt, még ha izzad is az ember, az a kellemes menta illat, az végig kíséri a következő mosásig. A hajtípusokra van egy pár növény, amelyiket előszeretettel használja az a személy, akinek gondja van, ha száraz a haja. Ha száraz a haja, akkor a fekete nadálytő, vöröshere, levendula, bodza és a kamilla. A zsíros hajra csalán, a rozmaring, a bósmenta, a bojtorján, a nőszírom vagy az irisznek a gyökere és a citromfű. A normál hajra a zsúrló, a vöröshere, levendula és rozmaring. A hajhullás ellen rozmaring, levendula zsája, bazsalikom, citromfű. Többnyire forrázatként, de szoktunk nyáron samponokat készíteni.
Katalin régi receptekre alapoz. Kiktől, honnan tájékozódik régi receptek ügyében?
Van egy pár kedvenc gyógyszerész, illetve gyógynövényesem. Az egyik Zelenyák János, Lelkéri plébános, a másik Varó Aladár Béla, Méliusz Péter, aki a herbáriumot írta, illetve Somlósi Lajos, az egyik kedvenc, hatalmas tudása van. Valahonnan fel kell eleveníteni az elfelejtett cuccokat. És sok könyv tönkre ment, mert le voltak írva. Én látom ezekbe a másikokba, alig bírom kiolvasni. Zelenyák fantasztikus. Ez az ember a gyógynövények meghatározását következőként mondta. A növény közlékeny, és ha érintkezünk vele, nem csak szépségét mutatja, hanem legféltettebb kincsét, a ható erejét is elárulja. Ha nem gyönyör? Aki így fogalmazott, hogy a természet lágyölén, én hihetetlenül hiszem, sohallom, hogy az úgy van. Csodálatos a természet. A természet olyan pillanatok alatt visszafoglalja a helyet. Olyan pillanatok alatt regenerálódik, ha tiszteletbe tartja az embert. Tehát ennél szebb dolog, mint a természetbe lenni, semmit se látunk. Gyakorlatilag születik az ember, él és visszakerül a természetbe, hát nem? És mi, ha ezt a törvényt tiszteletbe tartjuk, nincs gondunk.
Adásunk hátralevő részében Gál Edit csíkszeredai fodrásszal beszélgetünk, akit többek között arról faggatok, hogy kuncsaftjai körében mennyire van jelen a tudatosság a hajápolásban.
A leghitelesebb számomra, ha az emberre, a vendégeimre úgy tekintek, hogy ő egy egész külső és belső test és lélek, és nem egy hajos baba. És ha hiteles személy váltam számára, akkor érzi úgy a vendégem, hogy megkapta az igazán neki illő frizurát, és lehet, hogy még többet is annál.
Hogy tapasztalja, hogy mennyire van jelen a tudatosság a hajápolásban?
Az én vendégeim tisztában vannak a hajápolás ismeretével, mert számomra fontos elmondani nekik mindent, ami a haja kapcsolatos ahhoz, hogy egészséges hajuk legyen, és nem csak egy jó frizurájuk, és merjék önmaguknak megengedni a minőséget, hiszen egy jó tanítom engem is arra tanított, hogy ha te magad nem értékeled, akkor ne várd el, hogy más is értékeljen. Az egészséges haj az kívülről látszik már, hogyha egészségesen fénylik, és az a fajta csillogás, amelyeket nem a festék adja, akkor az egészséges haj, annak van rugalmassága, az tele van keratinnal. Egy őszhaj is lehet egészséges, de azok a hajszálak elvesztették a rugalmasságukat, ami azt jelenti, hogy idomtalanabbul állnak. a fejen, mint a többi hajszál.
Mit tud meg egy emberről csupán abból a pillantásból, amivel a hajára néz?
Megvan, és ezt így is tartják már régebbről, hogy a dúshajú és a sűrű, kinek sok haja van és erősek a hajszálai, hogy azok okos emberek. A vékony szálú hajúak általában gyengébb, érzelgősebb emberek, de ezekkel szerintem nem lehet általánosítani. Most sok mindentől lehet.
Az érzelmi állapot összefüggése a haj állapotával.
A stressz az nagy úr itt is, úgyhogy ha egy stresszesebb időszak van, figyeltem egyetemistáknál, például vannak a
vizsgai
időszakok, akkor hull a haja, zsírosodik, és sokkal jobban. És mihelyt vége, akkor úgy már rendeződik is. Úgyhogy a stressz nagyon befolyásolja. Az otthoni praktikákat csak hallom vendégeimtől, hogy nagyon jó, hogy a ricinus olajat a tojássárgájával összekeverte, és a hajára tette, és milyen jó, és hogy nő a haja B-vitaminoktól, és hogy külsőleg is kezelhetők, és szép lesz, és az ecettől, hogy sima, és sejmes, és fényes lesz a haj, és hogy a henna, hogy festi azzal. Ezek a dolgok, ezek mind szerintem jó dolgok, hiszen ha valamit meg is eszünk, azok vagyunk, amit megeszünk, és azzal leszünk. A legnagyobb tévedés az, hogy a vendég kereskedelembe veszi meg a sampont, vagy a hajápoláshoz való termékeket, és nem is tudja, hogy mi kell neki, mi kell számára. Ha a fodrász nem kérdezi meg, akkor a fodrász csak ajánlni tudja, hogy neki van professzionális terméke, és nem árt azt használni, de a hajának megfelelően kell vásárolnia. Vagyis, hogyha egy haj vékony szálú, akkor vékony szálú hajra való sampont kell venni, mert ha erősebbet vesz, akkor az a hajszál szerkezetre túl erős lesz, és lehet, hogy egy elektrosztatikusságot, vagy lezsírosíthatja a hajat, vagy korpás lehet. Akkor meg nem tudja, hogy mitől lett ez így, vagy egy rossz minőségű festéktől, ami nagyon erős szer, egy ammóniás festéktől, és egy-két év múlva jön elő, kezd hullni a haj, vagy zsírosodni, és akkor a vendég szinte nem hiszi, hogy attól van mindez. És egy hajnak, hogyha több problémája van, hogy zsíros is, festett is, szőke is, amelyik a legnagyobb probléma, egyszer azt kell megoldani. Tehát, hogyha zsíros, akkor azt kell egyszer megoldja, utána vesz majd szőke hajra való sampont, és mihelyt helyrehozta az egyik problémát, akkor jöhet a másik, és válthat akkor sampont. Amikor már jól bevált, akkor nagyon-nagyon sokan hibáznak, hogy azért, mert például helyrehozta a korpásodást, emiatt azt mondja, hogy hú, neki az olyan jó volt, hogy ő ettől nem tud megválni, és egy idő után a korpásodás az nagyon lezsírosítja a hajat, úgyhogy azt már abba kell hagynia.
A fodrászokról szokták azt mondani, hogy főállásban hajszobrász, mellékállásban pedig minden titkok tudója.
A vendégemnek a fodrászat egy relax, és mi megteszünk mindent az érdekében, hogy fokozzuk ezt az érzést számára, de nem szabad elfelejteni, hogy ő bizalommal van felénk, és mivel számára hiteles személy vagy, befolyásolhatod, úgyhogy ne osztogassunk meg gondolatlanul véleményeket. Valahol lazítani is jön, és ezzel lehet összefüggésben én szerintem, hogy olyan helyen bontakozik jobban ki, hiszen beleteszed a kezét a hajába, ott változtatsz, és akkor egyéb dolgok, ami lélekben is úgy érzi, hogy változtatást igényelne, azt is talán úgy elmondja, úgy jön ezzel a frizurával az is, és akarat ellenére azt érzi, hogy el kell mondja, és egy frizurával nagyon sokan olyan változáson mennek keresztül, hogy teljesen átrendeződik ő maga, és majd ő is felfedezi, és akkor jönnek ezek a köszönömök, hogy nagyon-nagyon hálásak. Visszajelzések jönnek, hogy egyszerűen csak én próbáltam óvatosan és inkább a tapasztalataimból mondani neki véleményt, és azzal annyit tudtam segíteni, hogy volt olyan, hogy jött és azt mondta, hogy köszönöm, megmentetted a házasságomat, és mondom, hogy mit, és még nagyon sok ilyen dolog volt. Egy más életmódra sikerült rávezetnem az embereket, beszélhetünk itt egy nem bio életmódról, hanem én nekem az a véleményem, hogy minden, ami élő és természetes. Hitelesnek találtam bennem ezt, én elmondtam, nem csináltam én egyebet, de jött a visszajelzés, hogy hát ő is ezt megcsinálta. Akkor szintén sportra, egy ilyesmire is rá tudtam vezetni, annélkül, hogy megsértődött volna. Tehát egyszerűen azt láttam, hogy kedvet kapott, miután velem beszélgetett.
Edith számára mikor és hogy vált nyilvánvalóvá, hogy a vendégek nem csak azért jönnek, meg, hogy új frizurájuk legyen időről időre.
Ezt megérti az ember a visszajelzésekből, kérdéseikből, köszönetükből. Ha adsz, kapsz, ilyen egyszerű ez az egész élet.
Gál Edit fodrász.
Én szerintem a legjobban egy ember úgy tud hiteles lenni, hogyha nem szavakba mondja el, és nem elméletben mondja el azt a sok szép dolgot, ami úgy kéne legyen, hanem a saját példa az életmódjával.
Azt is szokták mondani, hogy a jó fodrász egyúttal pszichológus is. Azonban Edittől meg szokták kérdezni, hogy hogy érzi magát.
Én szerintem, mert a vendég ugye megnyílik nekünk bizalommal, előbb-utóbb a fodrásznak nem lesz más választása, csak hogy jó pszichológus is legyen, hiszen szükséges, hogy jó legyen abba is. Ahhoz, hogy jó fodrász legyél, oda nagyon sok mást is kell nyújtsál a vendégnek. A jó frizura csak 50%. A vendégeim is kérdeznek tőlem. Szerintem egy egészen jó kapcsolatom van minden vendégemmel. Úgy érzem, mindenkivel megkaptam a közös hangot, vagy megkapom. Az ember ismeret, az szükséges ehhez. Minden vágyam az volt, hogy fodrásznő lehessek. Nem tudom, ez belülről jött egy hajlam. Egyszerűen azt érzem, hogy kicsi koromtól olyan könnyűnek tűnt nekem. Egyre jobban éreztem azt, hogy nekem olyan könnyű egy frizurát magamnak elkészíteni, és észrevettem közben azt is, hogy másnak ez nehéz volt.
Maximalizmus, precizitás, profizmus. Több kuncsaftja szerint ez jellemzi a munkáját. Edith szempontjából hogy tűnik ez?
Én ezt úgy érzem, hogy az ember ő maga, amilyen úgy tudja átadni magát a szakmában is, és minden tudását még csiszolni fogja, és munkásságát, fejlődését folyamatosan szolgálni fogja. Régebben egy jó frizura, egy vendégem megváltoztatásával látva, hogy milyen boldoggá tettem, ez adta számomra az igazi sikerélményt. De mára már sokkal többet jelent a haj és egy hajvágás, hol az én kezem és szakmai látásmód után változtatom vendégem. A vendégeim nagy részénél, beszélek itt a visszajáró vendégeimről, teljes egészében rám szokták hagyni, amit én gondolok és érzek, hogy mi számukra a legjobb. A bizalmuk adja a visszaigazolást, hogy ismervén őket nem okoztam nekik csalódást. Az új vendégeimet először türelmesen meghallgatom, mit szeretne, utána felteszek egy pár kérdést, például azt, hogy mi az, amit nem szeret a hajába, és ezek a kérdések megválaszolása után meg tudom már mondani, hogy én mit ajánlok, és mindezek után általában közös nevezőre jutunk. Egy szóval itt is meg kell találni az arany középutat. Emberek vagyunk, és nem egyformák. Van olyan eset is, hogy megkérdezem, hogy mit szeretne, látszik, hogy nem tudja. Én ajánlom azt, amit látok, hogy neki előny, és úgy érzem, hogy egyik sem jó, az sem. Akkor végül valahogy megbeszélünk egy frizurát, hogy mi legyen, és végig nagyon kételkedve ül, bár bízik bennem, de ő nem biztos, hogy azt el tudja fogadni, ő meg tudja szeretni. És aztán, amikor vége, akkor is ugyanazokkal a kételyekkel ül, bár látja, én látom a szemein, és mosolygok belül, mert hogy neki tetszik, és mégsem meri bevállalni. Na, ezekkel az a probléma, hogy egy fél nap szükség neki, hogy mondja el még egy ember, vagy két ember, vagy esetleg az az ember, ki neki nagyon fontos, és befolyásolja véleményével. És fél nap múlva lehet, hogy még üzenetet is ír, hogy jaj, annyira tetszik a haja, és annyira köszöni, vagy következőbe jön, és azt mondja, hogy ugyanolyat kér, mint a múltkor. Önbizalom hiány. Egyszerűen ennyi. Ettől nem tudjuk, hogy mit akarunk, ugye, hogyha nincs kellő önbizalom. A ruházat csak annyira befolyásolja a frizura választását, mint amennyire érdemes felszínesen élni és gondolkodni. Külsőnk sokat elárul önmagunkból, de vigyázat, mert ha hamis páncélt öltünk magunkra, akkor be is csaphatjuk magunkat az első benyomással.
Annak, aki most készül megtanulni ezt a szakmát, mit ajánlana, vagy mit mesélne erről a szakmáról, hogy mire figyeljen?
Hát önbizalmat, tudatosságot, hitelességet, kitartást, bátorságot, és hogy mindenkinek úgy készítse a frizurát, mintha magának készíteni, és hogy szeresse az embereket. Akkor lesz szerintem jó fodrász. De ez egy dolog után tud jönni, miután megszeretted magad, és elfogadtad önmagad. Idő kell rá, hogy valaki igazán jó legyen, és nem mindenkinek csörgetezik az erejében ez a hajlam, hanem van, akinek csak a buzgósága, az ambíciója vezérli.
Köszönöm a beszélgetést a Natura Stúdió mai vendégeinek, Cseke Árkosi Katalin kertésznek és Gál Edith fodrásznak. Önöknek pedig, kedves hallgatóink, a figyelmet. Mai adásunkat a virágok keringőjével illusztráltuk Piotr Ilics Csajkovszki diótörőjéből. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura Stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!